Reggel, amikor már világos volt, Kaifás, Annás, a vének és az írástudók újra összegyűltek a nagy ítélkező terembe, egy teljesen érvényes tanácsülésre, mert az éjszakai ítélet jogilag nem volt érvényes, hanem az ünnep közelsége miatt csak előkészítő tanúkihallgatás volt. Az éjszaka hátralévő részét a tanácsurak zöme Kaifás házának mellékszárnyában és a tanácsterem fölötti helyiségben töltötte. Sokan, például Nikodémus és Arimatiai József is most reggel jött. Nagy összejövetel volt, és mindent nagyon sietve intéztek. Mivel a tanácskozást azért tartották, hogy Jézust halálra ítéljék, Nikodémus, Arimatéai József és még néhányan fölléptek Jézus ellenségeivel szemben, és azt követelték, hogy az ügyet napolják el az ünnep utánra, nehogy tumultus támadjon. És mivel a tanúk ellent mondtak egymásnak, az eddigi vádak nem alapoznak meg igazságos ítéletet. A főpapok és párthíveik elkeseredtek ezen tiltakozás miatt, és a másként gondolkodóknak világosan tudomására hozták, hogy ez az ítélet nyilvánvalóan azért nem tetszik nekik, mert érintettek, azaz nem moshatják le magukról, hogy részük van a galileai tanításában. És ezzel mindazokat, akik jó érzülettel voltak Jézus iránt, kizárták a tanácsból. A kizártak pedig kijelentették, semmi közük ahhoz, amit itt határozni fognak. Elhagyták a tanácstermet, és a templomba mentek. Ettől fogva soha nem tették be lábukat a tanácsba. Kaifás megparancsolta, hogy a szegény, bántalmazott, virrasztástól kimerült Jézust börtönből vezessék a tanács elé, mégpedig úgy, hogy az ítélet után azonnal Pilátushoz vihessék. A törvényszolgák nagy zajjal siettek a börtönben. Szidalmazták Jézust, kezeit eloldották, a rongyos köpenyt ledobták a válláról, ütlegelve siettették, hogy vegye magára a hosszú szövött köntöst, ami csupa szenny volt, a köteleket újra a derekára kötötték, és fölvezették a börtönből. Mindez, mint minden, viharos gyorsasággal és rettenetes durvasággal történt. A poroszlók a ház előtt már összegyűlt zsoldosok sorfala között Jézust, mint egy szegény áldozati állatot hajszolták ütlegekkel és gunyolódással az ítélőterembe. És amikor Jézus a bántalmazástól, a bemocskolástól és kimerüléstől ilyen félelmetesen eltorzítva, beszennyezett alsó ruhájában megjelent bírái előtt, azokban az undor tovább fokozta a haragot. Semmi együttérzés nem ébredt ezekben a kemény zsidó szívekben. Kaifás gunnyal és haraggal szólt az ilyen nyomorult állapotban előtte álló Jézushoz. Ha te vagy az Úr fölkentje, a messiás, mondd meg nekünk! Akkor Jézus fölemelte a fejét, és szent türelemmel és ünnepélyes komolysággal mondta, ha mondom nektek, nem hiszitek el, és ha kérdezlek titeket, nem válaszoltok, és szabadon sem bocsátotok engem. A mai naptól azonban az emberfia Isten erejének jobbján fog ülni. Azok egymásra néztek, majd megvetéssel és gúnyos kacajjal mondták Jézusnak, tehát te vagy az Isten fia? Jézus pedig az örök igazság hangján válaszolt nekik, igen, ahogyan mondjátok, én vagyok. Az Úr ezen szavára valamennyien mondták egymásnak, mi szükségünk van még tanukra, most mi magunk hallottuk a saját szájából. Ekkor valamennyien fölálltak, és szidalmakat szórva Jézusra, az alacsony származású, gyámoltalan, nyomorult, szegény emberre, aki a messiásuk akar lenni, és Isten jobbjára akar ülni, a poroszlóknak megparancsolták, hogy újra kötözzék meg, és mint a halálra ítélteknél szokás, tegyék a láncot a nyakára, hogy azzal vezessék Pilátushoz. Már korábban hírnököt küldtek Pilátushoz, hogy már reggel legyen készenlétben egy gonosztevő elítélésére, mert az ünnep miatt sietniük kell. Zúgolódtak is egymás között a római helytartó miatt, hogy el kell hozzá menniük, mert olyan ügyekben, amelyek nem csak vallási és templomi törvények megsértését jelentették, nem hozhattak halálos ítéletet. És azért, hogy Jézust a jogszerűség nagyobb látszatával adhassák halálra, mint a császár elleni lázadót is el akarták ítéltetni. Ezért került az ítélet lényegében a római helytartó elé. A zsoldosokat már sorba állították az udvaron, és a ház elé Jézus sok ellensége és sok más semmire kellő összegyűlt. A főpapok és a tanács egy része vonult elől, őket követte poroszlók között a szegény üdvözítő, körülöttük katonák, és végül a csőcselék. Így vonultak a Sionról az alsóvárosba, Pilátus palotájához. A papok egy része azonban a templomba ment, ahol ma sok teendőjük volt. Júdás kétségbeesése. Júdás, az áruló, aki nem ment messzire, most hallotta a menet lármáját és az azt követők megjegyzéseit, például ezt, most Pilátushoz viszik. A főtanács a galileait halálra ítélte, keresztre kell mennie. Nem maradhat életben, oly kegyetlenül megkínozták. Megdöbbentően türelmes, nem beszél, csak azt mondja, hogy ő a messiás, és Isten jobbján fog ülni. Egyebet nem mondott, ezért kell keresztre mennie. Ha ezt nem mondta volna, nem találtak volna benne halált érdemlő vétket. De most megfeszítik. A gazember, aki őt eladta, a tanítványa volt, és a húsvéti bárányt nemrég vele együtt tette. Nem szeretnék a helyében lenni. A galileai legyen az, ami lenni akar, de egyetlen barátját sem adta pénzért halálra. Az áruló gazember megérdemelné, hogy fölakasszák. Júdás lelkében a félelem, a késői bánat és a kétségbeesés küzdött egymással. A sátán futásra kényszerítette. Az ezüstök füzére a köpenye alatt az övén olyan volt számára, mint a pokol ösztökéje. Most összefogta a kezével, hogy futás közben ne csörömpöljön, oldalát verve. Rohant, de nem a menet után, nem azért, hogy Jézus elé kerüljön és a lábához vesse magát irgalomért és bocsánatért esdekelve, nem is azért, hogy vele együtt meghalljon, és a bűnét Isten előtt bánattal megvallja, hanem hogy bűnétől és az árulás bérétől az emberek színe előtt szabaduljon. Mint egy őrült futott a templomba, ahol Jézus elítélése után a tanács több tagja, szolgálattövő papok elöljárója és vének is tartózkodtak. Csodálkozva néztek egymásra, majd gunyorosan Júdásra, aki kétségbeesett bánattól üzve egészen magán kívül áll előttük, az összefűzött ezüstöket letépte az övéről, és a jobbjával előjük tartva felindultan mondta, vegyétek vissza a pénzeteket, ami az igaz elárulására csábított. Vegyétek vissza a pénzeteket, és bocsássátok szabadon Jézust. Felbontom a szerződésemet. Súlyosan vétettem azzal, hogy elárultam az ártatlan vért. A papok pedig teljes megvetéssel vonták vissza kezüket az eléjük tartott ezüsttől, mintha nem akarnának beszennyeződni az árulás bérétől, és mondták, mi közünk ahhoz, hogy te vétettél? Ha azt hiszed, hogy ártatlan vért adtál el, te lássad, ez a te dolgod. Mi tudjuk, mit vettünk meg tőled, és halálra méltónak találtuk. Te megkaptad a pénzedet, mi nem kérünk belőle. És így tovább. Ilyen mondatokkal fordultak el Júdástól, melyeket gyorsan és azoknak az embereknek a módján hadarták, akik megcsinálták az üzletet, és a vevőtől meg akarnak szabadulni. Őt pedig e bánásmód hatására olyan harag és kétségbeesés fogta el, hogy szinte magánkívül volt. A haja égnek állt, két kézzel széttépte az ezüstöket összetartó gyűrűt, az ezüstöket szétszórta a templomba, és elrohant. Újra láttam, őrültként futni a Hinnom völgyben, és láttam mellette szörnyű alakban a sátánt, aki a fülébe sugdosta az összes prófétai átkot erről a völgyről, ahol a zsidók egykor bálványoknak áldozták gyermekeiket, hogy kétségbeesésbe kergesse. Úgy tűnt neki, újjal mutogatnak rá az ilyen szavak. Kimennek majd, hogy lássák azok holttestét, akik vétettek ellenem, akiknek férgük nem hal meg, akiknek tüze nem alszik ki. Majd ismét a fülében hangzott, Káin, hol van Ábel, a testvéred? Mit tettél? A vére hozzám kiállt. Átkozott vagy a földön, menekülve és bolyongva. És amikor odaért a Kidron patakhoz, és az olajfák hegyére tekintett, elborzadt, elfordította a szemét, és újra hallotta a szavakat, barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Ó, milyen nyomorult volt lélekben! Értelme megzavarodott, és az ellenség sugta a fülébe, itt a Kidron fölött menekült Dávid is Absalom elől, Absalom fánfüggve halt meg. Dávid rólad is énekelte, amikor mondta, rosszal cserélte fel a jót, szigorú legyen a bírája, a sátán álljon a jobbján, itt éljék el, kevés napot éljen, a hivatalát kapja meg más. Az Úr mindig emlékezzék apjának gonoszságára és anyjának bűneire, mert irgalmatlanul üldözte a szegényt, megölte a szomorkodót, szerette az átkot. Ruhaként öltötte magára az átkot, mint a víz hatolt a bensőjébe, mint olaj a csontjaiba. Ruhaként veszi körül az átok, mint egy öv, mely örökre övezi. Ilyen rettenetes lelkiismeret fuldalás közepette ért Júdás a Jeruzsálemtől délkeletre álló iszonyathegy lábához, egy törmelékkel, szeméttel teli ingoványos helyre. A városból néha hangos lárma hallatszott, és a sátán belekürtölte, most viszik kivégezni. Te adtad el őt. Tudod, mi áll a törvényben? Aki Izrael gyermekei, a testvérei közül valakit elad, és pénzt kap érte, annak meg kell halnia. Vess véget, te nyomorult, vess véget az életednek. Akkor Júdás kétségbe esve fogta az övét, és fölakasztotta magát egy fára, amelynek több törzse nőtt ki egy mélyedésből. És amint ott függött, a teste leszakadt, és belső részei kiömlöttek a földre.